I'll be all around in the dark. I'll be everywhere, wherever you can look. Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. I'll be in the way kids laugh. They're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise, living in the houses they build, I'll be there too.
Sziasztok! Ez itt a Partizán Film Klub Nevem Senki ciklusának utolsó beszélgetése, amelyben Babos Anna.
Sziasztok!
És én, Petri Lukács Simon, ennek a programsorozatnak az utolsó, tavaly decemberben vetített filmpárjáról fogunk majd itt vitatkozni. Ron Rice Csumlum című 1963-as avantgárd filmjéről, és Vincente Minnelli Pirate, a Kalóz című 1948-as musicaljéről. És azt hiszem, hogy ennek a ugye ez a két film zárta a Nevem Senki című színészetről szóló retrospektívünket, és azt hiszem, hogy ennek a két filmnek az együttes vetítése valahogy egy ilyen modellje is azoknak a kurátori vagy kapcsolási izgalmaknak, amik így stimulálnak, vagy lekötnek bennünket, hogy két olyan látszólag összeférhetetlen dolgot vegyítsünk egymással, és hagyjuk, hogy egymásból kiélezzenek, vagy kihozzanak valamit, mint mondjuk a 60-as évek New York-i avantgárdja és a hollywoodi szuper produkciók csúcsidő szakának, ráadásul még egy ilyen speciálisan, vagy kitüntetetten topzódó gyártásmódja, mint az MGM musicalek a 40-es évekből.
Igen, tehát sok ellentét van között a két film között, de talán mielőtt mélyebben beszélgetnénk róluk, azért az ilyen felszíni párhuzamokat is érdemes kiemelni. Mind a két film esztétikája az ilyen karibi kalóz világra épít, és mind a két filmben nagyon nagy szerepe van, vagy központi szervező szerepe van a hipnózisnak, azt hiszem, vagy a hipnózisnak a problémájával nagyon gazdagon foglalkozik mind a két film. A Csumlum az Ron Rice filmje, amit egy másik avantgárd filmnek, a kísérleti filmnek a forgatása mellett, vagy annak a folytatásaként, meghosszabbításaként forgatott. Normal Love, Normális Szerelem című Jack Smith filmről van szó. Ez egy két órás film, amiben nagyon díszes ruhákban jelennek meg az emberek a kamera előtt, és ugyanezekben a ruhákban aztán a forgatások után összegyűltek a Ron Rice-nak a lakásán, és ott elkezdtek az anyagokkal, meg ezekkel a ruhákkal, azokkal a szerepekkel tovább játszani. És ezt örökítette meg a Ron Rice, ebből készített egy ilyen áttűnésekkel, szuperimpozíciókkal dolgozó filmet, ami nagy részt a lakásban játszódik, és egy kisebb rész az elején látunk az utcáról képeket, és a végén pedig ilyen természeti környezet
Coney Islandnek
a képeit látjuk, egy erdőt is látunk, aztán vizet látunk. Azért mondom, mert nyilván itt a konkrét helyeknek is nagy szerepe van, New Yorknak, Coney Islandnek, ez is egy fontos része, de hogy közben annyira az anyagiságról szól ez a film, hogy talán ilyen elemi szinten fontosabbak benne a víz, meg a fák. Szóval ez volt az első film, amit megnéztünk, és ebben a filmben egyébként a Jack Smith, a Normal Love-nak a rendezője színészként jelenik meg, egy kalózként, és nagyon sokszor a kamerába bámul, mint hogyha így szugerálná a közönséget. És hogy miért mondom erről a filmről, hogy a hipnózis felől érdekes ránézni, ez nagyon foglalkoztat minket, ez az állapot, azt hiszem ez a művészi állapot, amikor egyszerűen a közös alkotásból nem lehet kilépni, amikor a közös alkotás megkívánja a meghosszabbítást, valahogy megkívánja azt, hogy eluralkodjon, átvegye az irányítást az egész élet fölött, és valami ilyesmi pillanatot láthatunk a Csumlumban. Azt hiszem, hogy ilyen pillanatokat láthatunk a Csumlumban. A hipnózis azért is jut eszembe, mert nyilván van egy ilyen nagyon erős vágy abban, nagyon erős vágy arra, hogy a nézőt is valahogy bevonják ebbe az állapotba, sokszor néznek a szereplők a kamerába, azt a fajta ilyen ringatózó, himbálózó mozgást, amit a színészek az anyagok között végeznek, azt a kamera is végzi, vagy a kamera is utánozza a színészeket ebben a mozgásban. Szóval ilyen értelemben gondolok itt a hipnózisra, vagy hogy van egy ilyen hipnotikus ereje ennek a filmnek.
Tehát ez a himbálózás, ami lehet a függő egy himbálózása, vagy lehet a kamera himbálózása, vagy lehet az anyagok himbálózása, ez tulajdonképpen arra fluktuációra is rímel, ami miatt azt hiszem, hogy nagyon adekvátnak éreztük ezt a filmet a programba válogatni, ami a színjátszás és a színpadon kívüli élet, vagy civil élet között van. Tehát, hogy ugye a Warhol ezt úgy fogalmazza meg, aki nagy híve volt Jack Smithnek is, meg a Ron Rice-nak is, hogy őt az nyűgözi le ezekben a filmekben, hogy egy performance-ból kialakított életvitelnek a dokumentációját látjuk, de ezt az életvitelt, ezt megint csak így visszafordítva performance-ként jelenítik meg számunkra. És hogy azt hiszem, hogy ez azért is fontos itt, mert hogy ugye ez egy olyan kultúrkör, ami az avantgárd filmpraxisoknak nagyon nagy diverzitását tudta kidolgozni, átalakítani, átkódolni, amit tudom én, 20-as évek vagy 40-es évek hagyományaihoz képest. De hogy nyilván azért választottuk ezt egy színészetről szóló programba, mert hogy itt nem valami abstrakcióról van szó, vagy hogy itt nem úgy tekintenek a film, mint hordozó és mint művészeti ág sajátosságaira, mint valami elvontságra, vagy mint valami elvontságnak a sajátosságaira, hanem, vagy mint valamire, amiből elvontságot kell kifejteni, hanem, hogy itt az anyagiság, az tényleg ilyen, most ezt akár milyen más helyzetben lehet, hogy pejoratív lenne, vagy degradáló lenne ezt a szót használni, de hogy tényleg ilyen tematikusan is megjelenik. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez a film egy ilyen nagyon jó szemléltető eszköz arra, hogy hogyan rímel, hogyan rímelnek ezek az áttűnések, a film fedő, fényelteresztő, takaró képessége arra, hogy ezek a kelmék borítják, néha láthatóvá, néha láthatatlanná teszik a áttetszőek, vagy sem, és akkor ez, ahogy ez viszonyul a színészek testéhez.
Hát meg azt hiszem, hogy ami engem jobban érdekelt az anyagiságból, vagy amit mert talán így említettem a vetítés alatt, vagy a vetítés után is, hogy kicsit olyan, mint hogyha, vagy ahogy látjuk ezeket a színészeket táncolni az anyagokkal, kicsit olyan eldönthetetlen, hogy itt a színészek mozgatják az anyagokat, vagy az anyagok mozgatják a színészeket. Egyértelműen következik egy-egy anyagnak a az anyagi sajátosságából valamilyen mozgásforma, hogy hogyan finom, érdekes, szuggesztív megérinteni egy anyagot, az valahogy maga után von bizonyos mozgásformákat, és ilyen, vagy hogy ez nagyon szépen színre viszi azt az ilyen elemi eldönthetetlenséget, hogy itt most valójában egy színész mozgat egy szerepet, vagy egy szerep mozgat egy színészt.
Pont ez, amit mondasz, kapcsol vissza szerintem magához a hipnózishoz is, hogy különböző ilyen szuggeráló erejű tényezőknek hagyjuk azt, hogy megigézzenek minket, legyen az a film szalag, legyen az a kamera, legyen az egy színészi tekintet, legyen az egy anyag, és igazából annak alárendelődésben megy végbe az alkotás, vagy hogy valami olyasmi merül fel talán, hogy ha annak átadjuk magunkat, és hagyjuk, hogy mondjuk az anyag mozgasson minket, akkor az a feltétele annak, hogy a lehető legsajátosabb performance megszülethessen.
Azt is fontos elmondani ennél a filmnél, hogy ugyanúgy, ahogy a Normál Láv, ez a film is a queer avantgárdnak egy fontos darabja, vagy egy ilyen meghatározó darabja, és hát valahogy ez is izgatott minket, azt hiszem, hogy tulajdonképpen a Pirate is, és vagy hogy nyilván nagyon másképpen, de a Csumlum és a The Pirate című filmek is fontosak egy ilyen queer cinefil közösség számára, kitüntetetten fontosak, és azzal sokat foglalkoztunk, azt hiszem így a film utáni beszélgetésben is, hogy valahogy ez a kalózvilág, ez hogyan válik egy ilyen nagyon termékeny tereppé ahhoz, hogy hogy mindenféle elnyomott szexuális kisebbségekről beszéljünk, vagy beszéljenek ezek az alkotók konkrétan. Ugye nyilván azért egy kalóz közösség azért nagyon spéci, mert hogy mondjuk szemben egy katona közösséggel, ami szintén egy csak férfiakból álló kollektíva, ugye az egy törvényen belüli, ez meg egy, a kalózkodás meg egy törvényen kívüli valami.
Kalózkodás meg nem csak törvényen kívüli, hanem öntörvényű is, tehát hogy igen, a maga számára teremnek szabályokat.
Hát ez a karibi kalóz mítosz, ez mítoszként kerül elő a The Pirate című filmben is. A karib szigeteken élnek a filmnek a szereplői, Manuela, akit Judy Garland alakít. Manuela egy fiatal lány, akit éppen feleségül akarnak kényszeríteni a nála sokkal idősebb és eléggé visszataszító polgármesterhez, de Manuela arról álmodozik, hogy egyszer találkozhat majd a Karib-tengeren Makokóval, a hírhet és rettegett kalóz fejedelemmel. És hát ekkor érkezik a Karibi-sziget világba egy társulat, akinek a vezetője a Gene Kelly alakított a Seraphim, és ez a Seraphim, ez egy előadás alkalmával megbűvöli Manuelát, és Manueláról kiderül, hogy olyan előadói tehetséggel rendelkezik egy ilyen hipnotizált állapotban, amit korábban nem is sejtett volna magáról. A Seraphim ezen a ponton mondjuk, hogy beleszeret, kicsit azért ennél talán bonyolultabb, de minden esetre nagyon vágyik arra, hogy Emanuela a társulatban velük lépjen föl. Szerelem szövődik köztük, és a Seraphim ezért eljátsza Manuelának, hogy ő makákó, ami miatt mindenféle bonyodalmakba keverednek, és a film végén végül is tisztázni kell, ez a végső fordulat, az utolsó nagy csavar, hogy kiderül, hogy a visszataszít polgármester igazából a makákó, és nem a Seraphim, így viszont a Seraphim megmenekül az állam haragja elől.
Igen, és a Manuela megmenekül ugye a kényszerezések elől, hiszen szegény polgármesterre kivégzés vár, aki azt hitte, hogy a hét tenger sakban tartása után most itt inkognitóban meghúzódhat, de a színészet, a művészetcsinálás, mint oly sokszor ebben a programban, meg ugye ebben a filmben a legnagyszerűbb fegyver, ugye az uralom, és nem csak az uralom, meg a felügyelet, meg az egyéb ilyen elnyomó formák, meg szervek ellen, hanem még csavartabb módon konkrétan az alakoskodás ellen.
Tehát az alakoskodás ellen,
színészettel leplezik ugye le a szélhámosságot.
Hát igen, és tulajdonképpen ez jó is, hogy ebben ennyire így belecsavarodtunk, mert ezért kellett ilyen nagyon hosszan elmondani azt, hogy mi itt a cselekmény, mert borzasztóan érdekesnek tartjuk azt, hogy egyébként a Vincente Minellinek az egész életművében. Ugye sokféleképpen összehasonlítódnak itt színészi játékok. Egyrészt ugye úgy, hogy a Gene Kellyt és a Judy Garlandot választja a Vincente Minelli a főszerepekre. A Gene Kelly, ő egy táncos, ő ebben a musicalben folyamatosan táncol, míg a Judy Garland ilyen iszonyatos tempóban, bravúrosan pörög-forog, fölmászik, leesik, mindenféle akrobatikus mutatványt csinál, miközben a Judy Garlandnak az énekes számai az erősebbek, sokkal inkább az énekes drámai számai sokkal több közelít kap, míg a Gene Kellynek a mozgása az inkább a totálokban érvényesül. Úgyhogy ilyen szinten is van közöttük különbség, akkor az, amire már utaltam az előbb, és a Serge Denis egy kritikájában ezt hosszan fejtegeti, hogy a Gene Kelly ebben a filmben folyamatosan vertikálisan mozog, a vertikális tér meghódítására tör, fölmászik árbócokon, rakodóhajókon, épületeken, míg a Judy Garlandnak az ilyen énekes táncos számaiban is sokkal jellemzőbb az a mozgásforma, hogy valahogy így beteríti a teret, így, így horizontálisan terjeszkedik valahogy a mozgásával. Szóval, hogy ilyen nagyon egyértelmű vizuális ellentétek állnak fönn kettőjük között. És az a szerepjátszás szempontjából, és a cselekmény szempontjából a legfontosabb ellentét pedig, hogy ugye a Gene Kelly úgy színészkedik, hogy róla mindenki tudja, hogy egy színész, az első megjelenésétől kezdve rettenetesen maníros, visszataszító módon jópofáskodik, alakoskodik, szerepel, nem tudom, mindenki előtt. És a Judy Garland pedig egy, hogy mondjam, egy naíva, egy olyan, egy őszinte fiatal lány, aki amikor színészkedik, azzal sokkal könnyebben átejt másokat, mert róla senki nem gondolná, hogy színészkedik. Ugye érdekes módon a Minellinél mindig lépéselőnyben van az, aki nem színész. És az jobban tud színészkedni, aki nem színész. Annak az előadói képessége az magával ragadóbb, sokkal, mint egy, vagy sokkal jobban érvényesül, mint egy színész esetében. És hát a Judy Garland ugye mondjuk először akkor áll színpadra, amikor hipnotizálja őt a Gene Kelly. Tehát Manuela akkor áll először színpadra, amikor hipnotizálja őt ez a vándorszínész, a Serafim, de hogy onnantól kezdve pedig több ilyen szerepjátszási kényszerhelyzetbe kerül. Például amikor a Serafim eljátsza, hogy ő makákó, és azt követeli, hogy adják neki oda a Manuelát a várostól, akkor a város előtt a Manuela eljátsza, hogy ő gyászruhában egy fiatalságát sírató, és a polgármesterrel meg nem valósult házasságát sírató lányként, egy ilyen gyászoló lányként vonul oda a Serafinhoz, vagy a Serafin per makákóhoz. Aztán pedig, amikor rájön, elég gyorsan rájön, hogy a Serafin valójában nem lehet a makákó, akkor pedig eljátsza előtte, törbe csalja, eljátsza előtte, hogy nem tudja, hogy nem ő a makákó, tehát úgy csinál, mint hogyha még mindig hőn szerelmes lenne a Serafinba, vagy a makákóba. Tehát a Judy Garland különböző, Judy Garlandnak tulajdonképpen minden jelenete, a cselekmény minden fordulata arra a felé viszi a Judy Garlandot, hogy a színjátszásnak a különböző formáival kísérletezzen, és az egész cselekménynek, az egész filmnek az a tétje, hogy a Judy Garland színészkedhessen. Ugye valójában nem az a fő tét, hogy ők a Manuela és a Serafin, a Judy Garland és a Gene Kelly egymásai lesznek-e, hanem az a fő tét, hogy a Manuela, a Judy Garland színpadra állhasson, mint ahogy ez a Judy Garland életművében ugye nagyon sokszor előkerül. Ugye azért mondom most mindig így a Judy Garland és a szerep, a karakter nevét, a Manuela nevét párhuzamosan, mert erről már azt hiszem, hogy sokszor beszéltünk, hogy a Judy Garland életműben az egy újra és újra előkerülő toposz, hogy a Judy Garland a csúnya lány, akinek a külső adottságai nincsenek meg ahhoz, hogy színésznő legyen, nem elég szép, nem eléggé felel meg egy ilyen klasszikus szépségideálnak, ebből a lányból hogyan lehet mégis színész, hogyan szerepelhet mégis, és tulajdonképpen ennek a filmnek is ez a fő tétje.
Igen, tehát hogy előnyben van az, akiről nem tudják, hogy színész, az tök érdekes nekem, hogy ugye olyan értelemben is előnyben van persze, hogy ebben a manipulációs mátrixban, amit itt egymás ellen működtet, ez a három figura, a polgármester, a Serafin és a Manuela, ebben az értelemben is előnyben van, tehát könnyebb kijátszani a másikat úgy, hogy az őszinteség leple alatt settenkedsz. De hogy abban az értelemben is előnyben van, és hogy ez talán két különböző dolog is érdekes, amit mondtál, hogy mennyiféle színészi formát, vagy színészesi formát kipróbálhat. Tehát, hogy igazából a Gene Kelly-t nem is nagyon látja. Tehát, hogy az egyértelmű, hogy a Gene Kelly a a fő attrakciója ennek a társulatnak. Ő a nagy Szerafin, aki köré rendeződik a többi mutatványos, de igazából amikor megjelennek ebben a karibi kikötővárosban, akkor egy ilyen konferenciaként, egy ilyen MC-ként viselkedik tulajdonképpen, aki így mondja, hogy és akkor most tekintsük meg együtt a nem tudom, legnagyszerűbb karnyelőt, és igazából így nem nagyon csinál semmit, viszont amikor a virtuozitását megmutathatná, az, tehát például az első ilyen vertikális föltörés, az így diegetikusan nem egy színészi szám, vagy hogy mondjam, tehát hogy akkor, nem, akkor éppen nem föllép a társulat, hanem akkor ő fölméri a terepet, igazából egyszerre méri föl kvázi a színészkedés terepét, és a vadász terepet, ugye akkor arról énekel, hogy hogyan cserkészné be a térség összes lányát, és hogy ugye ez mind, igen, ahogy mondtad, ilyen ripacságra sarkalja, és nincsen emiatt itt semmi szubtilitás a játékának. Úgyhogy ez tök érdekes szerintem, hogy szemben ugye Judy Garland, aki ezt egyébként kifogásolja is, tehát hogy az is tök jó szerintem a Judy Garland karakterében, és ez számomra lenyűgöző a Minelli filmekben, hogy a dekoráció elsősége, meg a díszlet elsősége, meg ennek a mesterséges műtermi világnak az elsősége, hogy valamilyen értelemben azért a karakterek is lenyűgözőek, tehát persze lehet úgy is nyilván tekinteni ezekre a történetekre, hogy annyira debilek, hogy szinte csak ilyen, nem tudom, szükséges rossz azért, hogy kibontakozhasson ez a fantasztikus vízió, amit mindenki elképzel, de hogy közben ilyen tök érdekesek számomra ezek a karakterek, hogy így, nem tudom, Judy Garland így egyértelműen kilóg abból a közegből, amiben felnőttem, egy konzervatív, fantáziátlan, a női szerepekről végképp nagyon porosan és örömtelenül gondolkodó millió, de azt például, hogy elsajátítja, hogy a színészetet lenézze. Kvázi ilyen, nem tudom, ilyen árnyék életként kezelje. Tehát, hogy hogy hasonlítható egy színész, aki csak eljátsza azt, mint egy valódi kalóz tényleg véghez víz, és tényleg egyetlen kart suhintásával egyszerre vágja át az összes láda lakatját, és tépi le az összes lányról a szoknyát, miközben aztán a film ugye ezt az értékítéletet a Judy Garlandnak megfordítja, vagy kicsavarja, hiszen ugye azt látjuk, amikor a Gene Kelly elhiteti a várossal, ami ugye egy olyan manipulációs matrixban megy végbe, hogy miközben a Judy Garland egy ideig nem tudja a Gene Kellyről, hogy nem ő a makákó, és a Gene Kelly aztán nem tudja a Judy Garlandról, hogy már rájött, hogy nem ő a makákó, aközben az is nagyon fontos, hogy a polgármester, akinek ugye nyilván az ellenlábasa a Gene Kelly, mégsem leplezheti le a Gene Kellyt, hiszen azzal együtt a magát is leplezni, és akkor bitóra jutna, hiszen ugye ő itt igazából bujkálni jött hosszú évtizedek zsákmány szerző körútja után. Tehát ugye amikor azt hiszi a város, hogy Gene Kelly a makákó, akkor persze megpróbálják elfogni, és akkor ott jönnek a gárdisták, és Gene Kelly meg ugye nem kell tettetnie voltaképpen, hogy ő tud harcolni, hiszen táncmozdulatokkal teszi a harci mozdulatokat, tehát ilyen értelemben így megcáfolja Judy Garlandnak azt a feltételezését, hogy lenne valami értékkülönbség, vagy valódiságbeli különbség a színész kalóz és a kalóz kalóz között.
Hát illetve ennél is érdekesebb szerintem a dolog, mert ugye ott az történik, hogy az emberek azt hiszik a Szerafinról, erről a vándorszínészről, hogy ő a makákó.
Igen, és hogy ezt azzal
tudja... És ugye mindenki és ezt a hitet azzal ébreszti föl,
hát, hogy Szerafin, azzal táplálja.
Vagy azzal táplálja ezt a hitet, hogy úgy öltözik, úgy viselkedik, úgy lép föl, mint egy kalóz, mint valaki, akiről el tudják képzelni, hogy ő valóban legyilkolt városokat, és fölégetett mindent, és elrabolt mindent. És
pusztán ez a képzelet elég az, hogy tényleg lefegyverezzet, tehát hogyha elfogadjuk, hogy itt van bármi jelentőség ennek a cselekménynek, meg azoknak a képeknek, amiket látunk benne, akkor ugye tényleg ügyesebbek ezek a mozdulatok, mint a gárdisták mozdulatai, akik aztán fejvesztve menekülnek a csatatérről.
Hát igen, valahogy így azt állítja, azt hiszem ez a film, és az összes Minelli film, hogy a művészet, a fantázia, a képzelet, ez mindig sokkal izgalmasabb és tökéletesebb, mint a valóság, és mindig sokkal valóságosabb, mint a valóság.
És teremtőre és célra törő, igen.
Igen, és ez még csak egy adalék, a kedvenc jelenetem a filmből, amikor megérkezik az alkirály, akinek igazságot kéne hoznia abban, hogy most akkor a Serafint, aki Makákónak adja ki magát, kivégezzék el. És akkor, amikor az alkirály meglátja a Serafint, akkor egyből azt mondja neki, hogy hát ez fantasztikus, hogy ő már elég sok kalózt látott az életében, de mindegyik inkább egy ilyen poros szobában üldögélő könyvelőre hasonlított, és a Serafin meg hát szemegyönyörködhetően szép. És úgy néz ki, mint egy kalóz, szemben az összes többi kalózzal, aki pocakos volt, és egyáltalán nem úgy nézett ki az alkirály szerint, mint amit ő a vágyaiban elképzelt. És hát valahol így ez is, azt hiszem, hogy erről szól, hogy vagy ez minden esetre egy ilyen érdekes dolog ebben, nem? Hogy valahogy ebben az ilyen képzeletbeli világban születnek meg az igazi dolgok, vagy az igazán maradandó dolgok, vagy a maradandó képzetek, azok a művészetben születnek meg, azt hiszem, vagy amik aztán nagyobb hatással vannak, mint a valóság.
Ez táplálja igazából az egész Minelli életművet, hogy folyamatosan ugye az ilyen képalkotó, meg vágyképző mechanizmusokról beszél, amikben maga is részt vesz, és amik szerintem nagyon ambivalens viszonyban állnak az ő alkotói szabadságával, mert hogy egyrészt mondtad, hogy ezt a filmet cenzúrázták.
Hát ugye az ilyen túlfűtött szexualitás, ami ebből a filmből árad, vagy ami ennek a filmnek a témája tulajdonképpen az erotika, meg az erotikus fantáziák, az kicsit kiverte az MGM-nél a biztosítékot, és a Louis B. Mayer teljesen eldobta az agyát attól a kalóztánctól, amit a Gene Kelly művel a film háromnegyedénél, mondjuk egy ilyen elképesztő forró nadrágban két karddal hadakozik a, nem tudom, képzelt ellenségekkel, mindenféle tűzrobbanások vannak a háttérben, egy ilyen nagyon művi, hajóra emlékeztető, vagy egy hajót idéző, de nagyon szimpadias settingben elképesztően hosszan tényleg táncol egy ilyen forró nadrágban, úgyhogy ez a jelenet, ez már kicsit sok volt, egy vuduszám is szerepelt a filmben, amit azt hiszem, hogy itt teljesen eltüntettek, vagy ezt így ki kellett venni a filmből. Újra koreografálták a Meg the Black című dalt, amit a Judy Garland énekel, az ilyen fantáziája erről a kalózról. Az utolsó számban a Gene Kelly oldalán fellép a Nicholas Brothers nevű táncos együttes, két afroamerikai fiú, kiknek az utolsó számát a déli mozikban egyszerűen kivágták, vagy hogy így nem akarták, hogy a közönség túlságosan felháborodjon azon, hogy két feketét kell nézniük, akik táncolnak. Úgyhogy
de minden esetre másfelől meg ugye...
Különbözőféle cenzúrák érték a filmet, ami igen, tehát ez nyilván nem egy olyan szabad alkotói gyakorlat, vagy nem is gondolnánk azt, hogy nem akarnánk azt állítani, hogy a Ron Rice-nak a gyakorlatához hasonlítható, de minden esetre azért a vizuális topzódásnak, meg az eszközökben való topzódásnak egy ilyen kivételes példája.
Hát és egy kivételes pozíciója a Minellinek az MGM-ben, és egyáltalán az MGM-nek a stúdiórendszerben, tehát hogy az egyetlen olyan ilyen nagy szerző tulajdonképpen Hitchcockon kívül, akinek semmi más nem kellett csinálni azon kívül, ami a választott műfaja. Tehát, hogy igazából csak ezt akarom mondani, hogy így persze vannak ezek a cenzúrák, meg nem tudom, de hogy közben van egy olyan apparátus, ami valahogy kölcsön, tehát, hogy ami kölcsönösen szolgálja a saját anyagi és a rendező alkotói érdekeit. És ez egy ilyen nagyon kivételes pillanat, azt hiszem az amerikai filmtörténetben, ez a sorozat, amit a, nem tudom, Meet Me in St. Louis-tól egészen a 60-as évek elejéig produkálta a Minelli az MGM-nél. Csak még visszatérjek egy pillanatra erre a... Tehát, hogy ugye, amikor mondja az Alkirály ezt, hogy hát te bezzeg úgy nézel ki, mint egy igazi kalóz, nem úgy, mint a kalózok. Mondja ezt akkor, amikor még azt hisz, hogy a Szerafin kalóz. Hogy ezzel szemben szerintem a polgármester ilyen nagy bemondásai is érdekesek. Tehát, hogy ugye nem egyszerűen csak arról van szó, hogy ő itt bujkál, hanem, hogy ehhez kialakít egy ilyen ideológiát is. Hogy hát otthon a legjobb, mondja ezt, így rímelve egy kicsit arra, amit a Dorotinak kell mondania ugye az Ózban, ahhoz, hogy felébredhessen az álmából. Miközben ez éppen a Manuela, tehát a Judy Garland itteni szerepének, az álmainak a lerombolása. Amikor megtörténik ez a kényszer eljegyzés, és akkor megtudja a Manuel, a polgármester, hogy egy nagyon világlátott ember, aki járt már Európában, járt már Párizsban, és akkor egy pillanatra így felcsillan a szemmel, hogy talán mégis lehet valami perspektívában a házasságban, és akkor biztosítja róla. A polgármester is sehova nem fognak menni, mert otthon a legjobb, miközben ugye Manuela menne mindenhova. De azt mondja a polgármester viszont mindent nagyon szívesen elmesél. Tehát, hogy ugyanakkor benne van az a dimenzió is, hogy tulajdonképpen folytatódhat az élet, amiben eddig is élt a Manuela nélkül, hogy ismerte volna a makákót, hogy könyvek, képek, különböző reprezentációk bűveletében elképzel valamit, amit test közelből nem tapasztalhat meg. És akkor most itt van a Makákónak az inkognitós, bujkáló, és mondom, ehhez ráadásul egy ilyen világnézetet gyártó, ilyen iszonyú rendpárti, a fantáziátlanságot dicsőítő változata, aki tovább mesél azokról a kalandokról, amiket nem mesélhet el egyes szám első személyben, de mégis valahogy van valami hitelesítő ereje az ő előadásmódjának egyrészt, másrészt meg szerintem a másik ilyen érdekes ilyen mellékszereplő, ugye az Alkirály, hogy már említetted, hogy ugye az van a végén, hogy ki akarják végezni a Szerafint, hiszen azt hiszik, hogy ő a makákó, de hát valahogy el kell érni, hogy kiderüljön, hogy a polgármester a makákó, hogy igazából őt végezzék ki. És akkor mondja a Gene Kelly, kérdezi az Alkirálytól, hogy lehetne az utolsó kívánsága, hogy még itt a társulatával fellépjen, és ugye akkor ekkor van aztán ez a Nicholas Brothers-ös szám is, és akkor az Alkirály mondja, hogy hát persze, hogy lehetne, és hogy azért, és azért is lehetne, mert hogy ő erre fogékony, és neki ez van szeme, és hogy ő, tehát hogy az is benne van, nem csak az, hogy az alakoskodókat le lehet győzni színészettel, hanem hogy a sznoboknál nincsenek hülyébbek. Ez is azt hiszem, hogy egy ilyen fontos szereplője, egy a Minelli művészet csinálás befogadás Matrixban, így azok, akik felhordják az orrukat, és azt hiszik, hogy így értenek hozzá, és igazából ezzel nagyon kiszolgáltatott pozícióba hozzák magukat a művészettel szemben, ezeken szereti elcelődni.
A Jacques Rancière cikkének a címe is, amit a Minellinek a poétikájáról ír, hogy Ars Gracia Artis, valahogy ez a művészetért való művészetnek a gondolatát bontogatja ez a cikk, és azt is ezen belül, hogy a Minelli mit gondolt a magas művészetnek és a tömegművészetnek a szükséges egybefonódásáról, vagy az együttlétezéséről, és hogy azt hiszem a Minellit a szórakoztatásnál, vagy a lefegyverző látványvilágnál, meg a tényleg az ilyen lendületes cselekménynél semmi nem mozgatta jobban, és semmit nem tartott ennél többre, vagy magasabbra, vagy és azt hiszem, hogy ezekben a filmekben, amik tényleg tematikusan is folyamatosan arról szólnak, hogy a színjátszásnál, a performance-nál nincsen fontosabb és izgalmasabb dolog a világon. Hogy ezekben a filmekben tényleg teljesen más hogyan értődik a magas művészet, meg a tömegművészet.
Az, amit az Alkirály mond a Gene Kelly-nek, az ugye így kvázi így diegetikusan is értelmet nyer. Tehát nem csak arról van szó, hogy ez így a maga korának szóló, vagy egy modern társadalomnak szóló, egy kalózok nélküli társadalomnak szóló vicc, ahol a könyvelőket, a bankárokat, a mit tudom én, uzsorásokat tekintjük kalóznak, hanem hogy igazából a filmben konkrétan semmilyen törvényen kívüli életideál nem tud megjelenni a színészeten kívül, mert az egyetlen kalóz, akit ez a valós kalóz, akit ez a karibi térség fel tud mutatni, arról igazából az derül, hogy ő csak azért lopott ennyit, nem azért, mert ezt élvezte, vagy mert ennek valami különösebb esztétikai, vagy akár politikai minőséget tulajdonított volna, vagy szabadságélményt okozott volna neki, hanem hogy felhalmozza ezt a sok kincset, amin aztán fösvény módon üldögélhet a kis tengerre néző lakásában.
De mi a Judy Garlandnak az egyik első mondata, hogy there is a practical world and a dream world and I know which is which. Hogy van egy praktikus világ és egy álomvilág, és tudom, hogy melyik, valahogy ez tulajdonképpen tényleg kiderül, hogy melyik. Tehát a filmben nem az van, hogy az lenne a mondás, hogy akkor ezek a világok így keveredhetnek, hanem hogy ebben a rettenetes világban, ahol mindenki alakoskodik, és mindenki elképesztően idióta, és csak az ilyen, társadalmi megbecsültség, meg pénz, meg ezek a dolgok mozgatják őket. Ebben a világban van a színészet, ami kvázi az egyetlen ilyen értelmes út afelé, vagy a művészet, ami az egyetlen értelmes út afelé, hogy ne egy ilyen kocka begyöpösödött valaki
és ami ez, legyél. És ami kvázi, ugye nyilván itt ebben a mondatban, amikor ezt mondja Judy Garland a nagynényének kvázi ilyen belátóan, vagy ilyen önmegadóan, hogy igen, tudja, hogy azért rá az vár, hogy házasodjon, de hogy ugye itt nyilván ebben a mondatban a színészet az álomvilág megfelelője, de közben meg a színészet az egyetlen gyakorlat, vagy az egyetlen ilyen techné, ami így megjelenik a filmben, mint tanulható, elsajátítható praxis. Tehát, hogy így igazából az is van, hogy, és ez most visszakapcsol egy korábbi gondolatmenetre, hogy is van akkor ez a szerelembeesés, meg hogy is van ez a különböző repertoár, vagy színész technikai, színészmesterségbeli különbségeket tegyük között. Tehát, hogy azt szerintem az így egyértelmű, hogy a Serafin azonnal szerelembe esik a Manuelával, és ezzel párhuzamosan azonnal lenyűgözi őt a Manuela képessége a színészetre, meg a hangja. Viszont ugye ez fordítva nem történik meg az említett okokból, mert a Serafin az csak egy ilyen ripacs lehet. De hogy az is különleges ebben a filmben, hogy például ez a vertikális, horizontális különbség, vagy az, hogy a Serafin a tánc, a Serafinnek a tánc jót, és a Manuelának az ének, ez azért is lényeges, mert hogy az olyan filmekben, ahol egy férfi, a férfi és a női főszereplő különbözőségét kell valahogy nagyon kiélezni ahhoz, hogy az ő egymásra találásuk az minél kacifántosabb és körülményesebb, és aztán ennek megfelelően kielégítőbb legyen. Ott mindig ugye ilyen személyiségbeli, meg ilyen viselkedésbeli különbségek vannak általában úgy, hogy a lány ugye nagyon hebrencs, a fiú meg nagyon merev. És hogy itt meg nem egyszerűen csak arról van szó, hogy ezek a különbözőségek, ezek az előadásmódban nyilvánulnak meg, tehát nem valamilyen velünk született személyiségben, hanem hogy ennek a tétje sem feltétlenül az, hogy ők összeöljenek, tehát hogy a film nem azzal zárul, hogy mit tudom én, akkor ők egymásai lesznek, hiszen végre megszabadultak a zavaró polgármestertől, hanem az, hogy közösen felléphetnek.
És ráadásul közösen elénekelnek egy olyan dalt, aminek az a cím, hogy Be a Clown, légy egy bohóc, vagy nevettes, és ilyen bohóc jelmezben, egyáltalán nem egy párként, hanem mint a Nicholas Brothers, vagy a nem tudom, igen, tehát egy ilyen előadó társaként, igen, előadják ezt a számot, ami arról szól, hogy az a lényeg, hogy szórakoztas. Az ének az esőben aztán ezt a dalt veszi át, a Make Em Love című sláger, ez ennek az egyik átirata.
És a Jim Carrey már ugye korábban is, tehát amikor még nem játssz el a Manuelának, hogy ő lenne Makákó, és még senki nem tudja a polgármesterről, hogy ő Makákó, viszont Jim Carrey bemászik Manuela menyasszonyi szobájába azért, hogy eltéríthesse és megakadályozhassa ezt az esküvőt, és nem tudom. És már ugye akkor mondja neki, hogy ugye először egy ilyen rettenetes, macsó és erőszaktevő módjára gázlájtolja, hogy már pedig szeretsz, és tudom, hogy szeretsz, és magadnak is hazudsz. És aztán egy pillanatra így kihőkel ebből a szerepből, és akkor azt mondja neki, hogy tulajdonképpen részletkérdés, hogy szeretsz-e, nem feltétele annak, hogy csatlakozz a társulathoz, hogy összejöjjünk, persze segít, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy csatlakozz a társulathoz.
Abszolút ez a tét, tehát, és nincs is, tulajdonképpen nincs köztük semmilyen, tehát az is ilyen érdekes, szerintem, hogy két ilyen színész zsenit úgy állít egymás mellé a Vincent, aminek egy teljesen nyilvánvaló, hogy itt semmilyen romantikus vonzalomról nincsen szó, hanem egyszerűen ilyen két zseninek az ilyen ütközése kell, hogy itt megtörténjen, vagy történhet meg. És talán akkor még egy picit így arról beszélhetnénk, hogy így mi a vagy hogy milyen színész felfogásokat állítottunk így egymással szembe. És ugye olyan abban az értelemben is érdekes ez a, ennek a két színésznek az egymás mellé állítása, hogy azért ebben a programban mégiscsak különböző színjátszási utakat, meg modelleket néztünk végig. Arra kerestünk példákat, hogy hogyan válhat egy színész szerzővé, hogy lehet-e egyáltalán ilyen, hogy egy színész egy filmnek a szerzője, és azt hiszem, hogy a Gene Kelly és a Judy Garland esetében is érthetjük őket szerzőnek, és teljesen más értelemben. A Gene Kelly, vagy nem feltétlenül csak teljesen más értelemben, de azért egy kicsit más aspektusra itt hozzák be ebbe az egész kérdésfelvetésbe ez a két gyakorlat. A Gene Kelly koreográfus, ő találja ki, vagy legalábbis nem minden esetben, de nagyon sokszor ő koreografálja a saját táncos jeleneteit. Aztán ugye például az Ének az esőben című filmnél már társrendezőként is tüntetik föl. Tehát neki van egy ilyen praktikus, a rendezésbeli szerzősége is a filmekben. A Judy Garland ezzel szemben, ugye őt soha nem tüntetik föl rendezőként, és nem is gondolná senki, hogy ő rendezné, vagy ugye erre aspirálna. Tehát a Vincente Minnelli, akinek ugye a felesége volt a Judy Garland, azt nyilatkozza róla, hogy valahogy abban állt a tehetsége, hogy tudta, hogy egy szerepet százféleképpen lehet eljátszani. Tehát nyilván az, hogy milyen színjátszási utat választasz, és milyen nüanszokat választasz, az, vagy viszel bele egy szerepbe, az nagyon is egy szerzőségként érthető, de talán nem csak ebben az értelemben, hanem amint már többször említettünk ebben a programban, hogy a Judy Garland azok közé, a sztárok közé tartozik, akik az ilyen klasszikus sztárkorszakban valahogy a magánéleti botrányaikkal, a saját életükben, a saját életkríziseiknek a szerepekbe fogalmazásával válnak szerzővé, és ugye The Pirate forgatása is hangos volt a Judy Garland körüli botrányoktól. Több alkalommal le kellett állni a forgatásnak, mert annyira súlyos gyógyszerfüggőséggel küzdött a Judy Garland, olyan mély depressziós időszakai voltak a forgatás alatt, hogy egyszerűen nem tudtak haladni a felvételekkel, folyamatos ilyen féltékenységi rohamokkal is küzdött, legalábbis az életrajzírói szerint, meg a visszaemlékezések szerint a Gene Kelly-re elég féltékeny volt, akivel egyébként közeli barátságban is voltak. Mert a Vincente Minnelli, a Gene Kelly és a Judy Garland közeli barátságban álltak, tehát és sokat is dolgoztak együtt, tehát nyilván erre is lehet egy ilyen társulatként, vagy egy ilyen kollektív alkotóműhelyként tekinteni. De hogy ez biztos, hogy a Judy Garlandnak az életkrízisei nagyon is meghatározták ezt a forgatást. Vannak ugye ezért ilyen szimbolikusként is érthető jelenetek a filmben, amikor a Gene Kelly mondjuk hipnotizálja a Judy Garlandot, és ez alatt a módosult tudatállapotban szerepel, és ebben a módosult tudatállapotban követel rajta erőszakot a Gene Kelly, hát megcsókolja anélkül a Judy Garlandot, hogy ő tudna erről, ami nyilván egyszerre ott az öntudat elvesztésének, a művészi szabadságnak, meg egy fajta erőszaknak a megjelenítése, ami szerintem már önmagában egy ilyen nagyon érdekes összeértése különböző helyzeteknek. De hogy a másik ilyen szimbolikus dolog, ugye ez az a jelenet, amit kivágtak a filmből, és el is tűnt. Ez a voodoo szám, aminek a forgatás közben a Judy Garland elájul. Tehát én minden esetre érdekesnek tartom, hogy egy olyan film, ami arról szól, hogy a Judy Garlandot hogyan lehet belemanipulálni abba, hogy szerepeljen, hogyan lehet olyan módosult tudatállapotba hozni, hogy képes legyen a színjátszásra. És hát valami egész hasonlóval küzdködik a színésznő a forgatás során, ami ami szerintem tényleg ez a fajta a bulvárral összeszövődő, a saját életkrízisekkel összeszövődő sztárság, ez tényleg így a stúdiórendszernek a sajátja, meg az avantgárdnak a sajátja. Tehát egy ilyen klasszikus európai művészfilmben a legritkábban tud megvalósulni. Vagy...
Nem tudom, melyik szerepre gondolják, de mondjuk a Liv Ullmann biztos szóta olyan szerepelt, amiben a vagy hát a Giulietta Massina biztos játszott olyan szerepet, amiben Bergman vagy a Fellinivel való viszonya így vagy úgy reflektálódik, nem? Tehát, hogy ezek ugye meg de kétségtelenül kevésbé fixált, bár mondjuk a 8,5 vagy az édes élet, ez nem erről tanúskodik, de hogy talán kevésbé fixált az európai művészfilm a bulvára, és azt hiszem, hogy az avantgárd meg a Hollywood átfedéseinek tényleg talán ez az egyik legerősebb vagy legátsatírozottabb pontja, ahol ugye, mint hogyha az lenne így a feltétele szinte így a történetmesélésnek, vagy a történetgyártásnak, hogy így folyamatosan legyen ez az önmitizálás, és folyamatosan termelődjön a különböző kulisszák, titkok, megleshető, feltárható, rejtett viszonyok sorozata. Most, hogy tudom, meghal David Lynch, például az is eszembe jutott, hogy tényleg mennyire magától értetődő volt tulajdonképpen az, hogy ugye nyilván most ezek a nevek maradtak fönn, mint a Minelli, meg a Nicholas Ray, meg nem tudom, meg Preminger, de hogy nyilván akkor is úgy arányaiban ezek voltak jelentős kisebbségben, de hogy mondjuk az olyan filmek, amikből például a Mulholland Drive inspirálódott, mint a Sunset Boulevard, vagy az In a Lonely Place, azok persze így kimagaslanak, vagy ezek ilyen remek művek, úgymond, de hogy valahogy teljesen mégis ilyen műfaji szinten így magától értetődő volt, hogy mondjuk a musical és a film noir így foglalkozzon ezzel, hogy mi ez az ilyen mítoszképző, bulvárfüggő mechanizmus Hollywoodnak. És biztos ezek között is, mondom, vannak középszerű dolgok, de egyetlen, hogy ez mint ilyen történeti séma így feladata a rendszernek, hogy így ilyen módon így tükörben nézzen, vagy nem tudom, ez így adódott.
Hát igen, és azért mondjuk nyilván a musicalre is azért szokás azt mondani, vagy azért szokás azt gondolni a musicalre, hogy a legilyen önreflexívebb műfaj, mert hogy nagyon sokszor szól a show businessről, a szerepjátszásról, a performance-ról, arról, hogy mit jelent ebben a show businessben létezni. Nyilván azt, hogy folyamatosan zenés, táncos, énekes számokkal kell megakasztani a történetet, abban van egy ilyen iszonyú önreflexív gesztus, és akkor tehát, hogy így ezek a műfajok egyszerűen nyilván vonzanak témákat, és vonzanak például olyan értelemben is témákat, amiről már beszéltünk, hogy elhallgathatott szexuális kisebbségekről lehet beszélni ilyen meta szinten, most a Pirate Bands nem annyira nem is meta szinten, hanem elég egyértelműen. Még egy dologra szeretnék kitérni, ami többször visszajött a vetítések utáni beszélgetésekben, hogy azt hiszem, hogy nem tudtuk olyan jól összefoglalni, hogy a Judy Garland mitől lett egy ilyen ikon a queer közösség, a queer cinefil közösség számára.
Igen, hát erre azt mondta egy barátunk a két vetítésre, hogy hát aki ezt nem érzi annak annyi, de jó, minősre az Ózban, az Oroszlánnak, aki Dorotti egyik úti társa a Sárga Köves úton, az Oroszlánnak a hanglejtése, allőriei, szeszélyessége, az hát egy ilyen kvázi köztudomású, vagy az amerikai közönség által magától értetődően tudomású vett kódolása a homoszexualitásnak, és ugye emiatt aztán az a meleg közösség, amelyiknek, vagy hát ez a cinefil közösség, amelyiknek fontos volt ez a film, vagy Judy Garland, ugye gyakran hivatkozott magára Dorothy barátaiként, meg John Waters, azt mondja egy interjúban, hogy akit már itt sok több podcastben emlegettünk, hogy ezt már is mondtam, úgyhogy ezt most nem is mondom újra.
De nem, mondd el.
John Waters azt mondja egy interjúban, hogy amikor nézte kisfiú korában a az Ózt, akkor sose értette, hogy Dorothy miért akar hazamenni, ahelyett, hogy meleg oroszlánokkal varázslatos erdőkben szögdeljem. De ami ennél talán érdekesebb, hogy mint esztétikai jelenség, és mint bizonyos történettípusokra alkalmas, vagy bizonyos történettípusokat életre hívó jelenség, Judy Garland ugye folyamatosan az átalakulás vágyát viseli magán, és ugyanakkor azt a terhet is, vagy azt a büntetést, amit a társadalom ró.
Mind a két filmben, tehát az avantgárd, a 60-as évek New York-i avantgárdjában, vagy az ilyen keleti parti avantgárdban, meg a stúdiórendszerben is, ahol valahogy ezek az ilyen lenyomott, lefolytott szexualitások valahogy így föltörnek. Itt ezzel nem mint szociális kérdéssel foglalkoznak a rendezők, hanem a performativitáson keresztül, és ilyen értelemben is érdekes szerintem a Judy Garlandot megnézni, hogy ugye itt van egy ilyen nő, aki nyilván gyönyörű, vagy most ezt nem kell így kihangsúlyoznunk, hogy gyönyörűnek tartjuk, de hát mégis a testalkata nagyon eltér attól, ami egy ilyen egy címlapfotón, egy ideális amerikai, a normális amerikai nő, ahogy kinéz, attól nagyon eltér a Judy Garland, a testalkatában is van valami esetlen, kicsit gyerekszerű, felnőtt, szóval, hogy van egy ilyen fura mozgása, meg testalkata, amire rá is erősít a játékával, és amikor pedig szerepel, amikor elkezdődik a performance, akkor teljesen átalakul a mozgása, és akkor egy előkelő, energikus, fiatal nővé válik, alakul át, vagy éppen egy más performance esetében meg fogatlan hajléktalanná, vagy idióta bohóccá, de hogy a performance-ban, a színrelépésben ő választhatja meg, hogy milyen akar lenni, és ez ebben tulajdonképpen teljesen elszakad így a saját testétől, vagy azoktól az ilyen testi adottságoktól, amik valamire predesztinálnak. És ebben az értelemben is érdekes szerintem a performance-ról gondolkodni, hogy itt tulajdonképpen a színrelépésnek az eufóriája, meg az öröme, meg az a legsajátosabb megmutatkozásnak a lehetősége az, amit a Judy Garlandot egy ilyen ikonná teszi egy queer cinefil közösség számára, szerintem, vagy legalábbis azt hiszem, hogy így tudnám összefoglalni.
Ebből szerintem annyiból még kihagyhatatlan a Minelli, hogy azért mekkora szerepe lehet abban, hogy kreálta ezt a milliót a Garland köré, hogy ilyen queer ikonként lehessen ráismerni. Szóval, hogy többek között mondjuk a színészet, nem színészet bináris opozícióján kívül, meg ugye a másik ilyen rendre visszatérő a Judy Garlandnek a filmében, vagy a szép, nem szép mellett, az otthon, nem otthon, az otthon az elvágyódás. És hogy például szerintem egy tök érdekes példa a Találkozom St. Louis-ban című 1944-es film, az első közös filmjük, az első Minelli film, aminek Judy Garland a főszereplője. És ugye abban az van, hogy a családfő, akinek sok lánya van, bejelenti, hogy elköltözhetnek St. Louisból, egy kisváros New Yorkba. És ott pont ellentétes karaktere van a Judy Garlandnak, ő ott nagyon szeretne St. Louisban maradni, látja, hogy a testvére is erre vágynak, és valahogy az otthon sértetetlenségében hisz, és fél, hogyha felbomlik ez az egység, akkor ő ott idegenül érezni magát a nagyvárosban, és távol kerülne a szerelmétől. És a szerelem beteljesülés az éppen nem a kaland, hanem az otthonmaradás. Oké. De Találkozom St. Louisban ugyanúgy kezdődik, mint a Pirate, teljesen mindegy, hogy a kaland, nem teljesen mindegy, de hogy már alárendelődik a kaland, vagy az otthon kérdése annak, hogy mind a kettő csak egy képeskönyvben létezik, amit Vincente Minnelli rajzol, Vincente Minnelli lapoztatja azt a tülkesztyűbe bújtatott kezet, ami lapozza azt, és hogy ezek mind olyan konstrukciók, amik azért pattantak ki a fejéből, hogy azokba tökéletesen el tudja helyezni a Judy Garlandot. Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy természetesen a Találkozom St. Louisban otthon eszménye konzervativizmusa ugyanúgy az álomvilágba tartozik, mint a, mit tudom én, héttenger meghódítása a karibi vizekről.
Igen, és hogy a David Lynch halála miatt gondolkoztunk most erről sokat, amikor olvastuk a Kyle MacLachlan-nek a visszaemlékezését, vagy a búcsúját a Lynch-től, amiben nagyon elismerően nyilatkozik arról, hogy a Lynch valami olyasmit látott meg benne, amit ő nem látott saját magában, és hogy ez mennyire szép, vagy mennyire fontos dolog az ő életében, és tényleg ez egyszerűen szerintem fantasztikus a filmben is, a színházban is, minden művészeti ágban ezek az ilyen egymásra találások, vagy hogy így rá tudunk nézni egymásra, és meg tudunk látni a másikban valami olyasmit, amit ő még nem tud magáról. És hát azért a Minelli filmeknek a díszletei tényleg arról árulkodnak, hogy nagyon ritka szerintem, amikor egy... Tehát, hogy erről is beszéltünk már sokat, hogy egy színésznek az arca így kikövetel valamilyen milliót, de hogy a Judy Garlandre szerintem ez nagyon igaz, hogy ez az ilyen fehér bőr, állandóan ez a vörösre rúzsozott száj, valahogy ilyen nagyon kontúros az arca, ezek az erős színek, ezekben az erős színekben néz ki jól, ezekben az erős túlzó színekben érvényesül az az ilyen...
Bársonyos színekben.
Bársonyos színekben érvényesül az az ilyen túlzó arc, vagy az az ilyen túl groteszk, túl furcsa, túl nagyon érdekes szögekben másképpen rendeződő arc. Ez egyszerűen ezt követeli ki, és tényleg ezt, azt hiszem, hogy ilyen nehéz is szavakba foglalni, hogy a Minelli mennyire így a köré komponálja a filmjeit, ugye konkrétan a Pirate-ben mondjuk a Judy Garland azt is kifogásolta, hogy mennyire így a Gene Kelly-nek a táncairól szól, vagy hogy mennyivel izgalmasabb az a szeret, amit a Gene Kelly kap ebben a filmben, de hát de közben meg teljesen egyértelmű, azt hiszem, a képeken az az áhítat, amivel a Judy Garland tehetsége előtt leborul a Minelli. És hogy még tulajdonképpen ez sem mond el a szerzőségről semmit, mert valaki öntudatlanul is lehet szerző, és kicsit ez a film is erről szól, hogy a színészet az valahogy... ahhoz ez az ilyen öntudatlan szerzőség kell, hogy nagyon sok olyan dolgot is csinálsz, amit ebben az ilyen hipnotizált állapotban valaki belehipnotizál abba, hogy tehetséges vagy, és akkor olyan dolgokat csinálsz, amivel így meghaladod saját magad, és valahogy ez ebben a tudatállapotban jön létre valami igazán érdekes, vagy hogy valahogy igazából ez a tudatállapot az, amire a művészet törekszik. Tehát egy rendező akkor végezte jól a dolgát, hogyha ha arra tudja rábírni a stábtagokat, meg a színészeket, hogy bőven meghaladják saját magukat, vagy nagyon váratlant hozzanak ki saját magukból.
Tehát ugye Lara Marvin-nek a Visual Pleasure and Narrative Cinema című ilyen paradigmatikus szövegében vannak összegyűjtve mindenféle idézetek, hogy ezek a nagy dekor rendezők miket mondtak a színésznőkről, a felcserélhetőségükről, a tárgyasításukról, vagy szemükben való tárgyszerűségükről. Például von Sternberg, egy másik ilyen nagy viszonyt említsünk, akinek a Marlene Dietrich volt a Judy Garlandja, van ennek értelme. De hogy szerintem ez tök érdekes a Minelliben, meg azt hiszem, hogy amellett érvelnék, hogy a von Sternbergben is egyébként, hogy ugye amikor itt arról beszélünk, hogy ezekben a filmekben a dekor az első, akkor soha nem úgy értjük, mint azoknál a rendezőknél, ahol kvázi a színészek ilyen másodlagosak, vagy itt csak ilyen bábok, akik csak így a mise-en-scène, a koncepció részei, és megfelelően el kell rendezni a testüket ugyanazzal a műgonddal, mint hogy megfelelően el kell rendezni egy, nem tudom, lepelnek az omlását. Tehát, hogy nagyon is koncentrál a kamera ezeknek a színészi sajátosságoknak a rögzítésére, szerintem.
Abszolút. Hát igen, meg a dekor, az tényleg, tehát, hogy olyan értelemben beszélünk itt a dekorról, hogy a minden egyes részletnek a nagyon pontos megtervezése. Nem arra kell gondolnunk, mint egy Netflix filmen a, nem tudom, bézsre rendezett szobák, vagy a quirky, nem tudom, ilyen színes hátterekbe simuló 80-as éveket idéző alakok, hanem hogy itt valamilyen sajátos víziót, sajátos térszervezést, sajátos színészi utakat lehetővé tevő díszleteknek az aprólékos kidolgozása, a dekor.
Hogy mi szolgál mit, nem teljesen egyértelmű, vagy nem mondanám azért azt, hogy olyan értelemben ilyen poszt, nem, tehát tehát nem poszthumán, hanem ilyen, ilyen szup, tehát egy nem feltétlenül ilyen humanizmus fölötti a Minelli szintje szerintem abban az értelemben, hogy az embernek így ki kell szolgálni, a színésznek ki kell szolgálni a dekorációt, ez így nem egyértelmű számomra. Biztos lehet nagyon példátlan, hogy igen, csak hogy azt akarom mondani, hogy itt azért kifejezetten ilyen emberközpontúak ezek a szituációk. A másik, amit akartam még mondani, ami részben persze kötődik a filmhez, de hogy így áttekintsük így ezt az egész programot, Nevem Senki című programot, ami ugye októbertől decemberig tartott, és 6 vetítés volt. Hogyha tényleg azt hiszem, hogy mert ugye amikor nézzük a Pirate-et, akkor egy pillanatra azért fölmerül, hogy talán nem érdekesebb tényleg a polgármester, mint a Gene Kelly. Tehát, hogy biztos, amiket átélt, az fantasztikus lehet így makákóként, akiről hát csodálatos dalokat énekel Judy Garland. De azt hiszem, hogy a középszerűsége abban is megmutatkozik, hogy ő képes erre. Tehát, hogy ő képes erre az alakoskodásra, ő képes így lefolytani magát. És ezt csak arra mondom, hogy ugye a mindenféle ilyen állarc problémák, amiket így végigbeszéltünk az évad során, valahogy mindig az ütközött ki, hogy ugye például valamit tudom én, a Jerry Lewis a The Bellboy-ban, és aki egy londinert alakít, de aztán egyszer csak abban a hotelben, ahol ez a londiner dolgozik, megjelenik maga Jerry Lewis, mint Jerry Lewis, és akkor ő egy filmsztár, és akkor ott őt körül rajongják, stb. És akkor ugye beszéltük azt, hogy ez az egyik a lehetséges interpretációknak, hogy Stanley a londiner, az egy ilyen permanens inkognitója Jerry Lewisnak, azért, hogy megszabaduljon a figyelemtől. De hát, mivel Stanley a londiner egy iszonyatosan excentrikus, egyszerre fogyatékos és virtuóz valaki, aki folyamatosan magára vonja a figyelmet, ezért ez lehetetlen. Vagy, mit tudom én, Anna Magnaninak juthatna 15 perc nyugalom a színpadra lépés előtt, amikor csak átgondolja az átgondolni valókat a taxiban, de ugye ez is lehetetlen, mert ki kell tölteni azt a 15 percet színjátszással. Vagy a kis zsidó Borbé örülhetne, hogy túlélte az első világháborút, és hogy lehet, hogy a protekciója révén még a másodikat is túlélheti, és esetleg meghúzhatná magát a gettóban, de minden mozdulata olyan feltűnést kelt, hogy ez lehetetlenné váljon. Tehát csak azt akarom mondani, hogy valahogy ez, mint hogyha valami miközben ugye nagyon fontos motiváció volt végig az eltűnés, kezdve ugye az első programtól, ahol vetítettük a Cserkászki, meg a Beckett, meg a Cronenberg filmet, amikor mindenről szóltak. Tehát, hogy csak azt mondom, hogy az a típusú ilyen önfelszámolás, amire itt képes a polgármester, és amitől meg akarja menekíteni a Jinker és Judy Garlandot, hogy neki viszont ne kelljen ebbe az önfelszámolásnak alárendelődnie, az valahogy végig jelen volt, vagy végig egy ilyen tét volt, azt hiszem, a program során.
Köszönjük mindenkinek, aki követte a podcastjeinket, még inkább köszönjük azoknak, akik el tudtak jönni a vetítésekre, és ott a filmek után közösen tudtunk velük gondolkodni. A következő Partizán Filmklubnak a témája a direkt cinema lesz, kortárs filmeket fogunk vetíteni, olyanokat, amelyek most a színészet után inkább arról szólnak, hogy a közösségeink, intézményeink hogyan tudnak működni. Egy kínai elmegyógyintézet, egy magyar bíróság, vagy éppen egy amerikai menedékház, ahova bántalmazott nők és gyerekek menekülnek. És itt arról fogunk beszélni, meg arról fogunk gondolkodni, hogy mi az a filmben rejlő elemi képesség, ami valahogy alkalmassá teszi ezt a formát arra, hogy kiterjedt, átláthatatlannak tűnő rendszereket mégiscsak valahogy föltérképezzen, vagy valahogy ha nem is a teljesség igényével, de valahogy mégiscsak egy ilyen átlátásnak az igényével fölmérje azt, hogy mik azok az intézmények, amiket létrehoztunk a saját együttélésünk megkönnyítése vagy megnehezítése számára. Majd ez is egy kérdés lesz, hogy vajon melyik inkább. Ennek a programnak a címe az lesz, hogy Rend a lelke. Ez egy picit arra is utal, hogy ezek a filmek nagyon rendezettek, miközben rákérdeznek arra a társadalmi rendre, amely meghatározza a feltételrendszereiket. Egy ilyen intézményrendszernek a bemutatása az az azért mégiscsak egy állásfoglalás, nem tud nem egy állásfoglalás lenni, nem tud objektív lenni a dokumentumfilm, ugye ez talán egy olyan klisé, ami már mindenkit nagyon fáraszt, de hogy olyan értelemben kell, hogy egy állítás legyen minden film, hogy azért érezni fogjuk majd, hogy kik azok a rendezők, akik kritikusak a bemutatott intézményrendszerrel, kik azok a rendezők, akik nagyon nagyra tartják azt az emberi erőfeszítést, ami lehetővé teszi egy rendszernek a működését, tehát valahogy a rendel majd ilyen értelemben fogunk foglalkozni, vagy ezeknek a filmeknek a rendszerével.
Igen, és nagyon köszönjük a figyelmet, és várunk mindenkit február 28-ától, amikor ez az új program elindul. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!